Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 25. Zsoltár második versét énekeljük. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik. Útaid, Uram, mutasd meg! Elfoglalva 312. dicséret első három versét énekeljük. A 312. dicséret így kezdődik, várj ember szíve.
Sent love.
Lásd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rólad. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy egyre közelebb érkezünk karácsonyhoz, ahhoz az időszakhoz, amikor átélhette az ember, hogy te egész közel jöttél hozzá. Megaláztad magad, és emberi formát vettél fel, csak hogy találkozhass velünk, hogy itt légy közöttünk, hogy személyesen meg tudjunk ismerni, és hogy te magad is láss minket, megszólíthass. És köszönjük, hogy amikor eljöttél Jézusban, akkor kerested az elveszettet, a beteget, a nyomorultat, a megkötözöttet, azokat, akiket a gonosz és ez a világ tönkretett, mélybe taszított, te lenyúltál értük, fölemelted, és oda vitted, Úr Jézus Krisztus, az Atya elé őket. És köszönjük, hogy azóta is keresel mindannyiunkat, hogy még nem fáradtál bele ebbe a munkába. És köszönjük, hogy azért hagytad itt egyházadat, hogy ezt a keresést folytassa, hogy minél többek számára eljusson az evangélium, hogy te győztél a bűn és a gonosz fölött, hogy van kihez oda menni, van kit segítségül hívni. És köszönjük, hogy Jézus, hogy amikor ott voltál a kereszten, kifizettél minden adósságunkat. És köszönjük, hogy azt mondod nekünk, hogy nézzünk rád, hogy ne emberben bízzunk, ne engedjük magunkat félrevezetni, és ne higgyük el, hogy majd mi mindent, de mindent rendbe rakunk, megorvoslunk minden problémát, mert te vagy az egyedül, aki minden emberi bajra megoldást kínálsz, hiszen azért adtad az életed, hogy megszabadíts a bűn átkától, majd megtisztítsd a szívünket kihullott véreddel, és új emberré formálj, akik már tudnak az Atya dicsőségére élni. Mutasd meg, Urunk, hol tartunk, mutasd meg, hogy megálltunk, vagy növekszünk a hitünkben, és könyörülj, hogy most tudjunk növekedni, hogy elinduljon valami más az életünkbe, mint ami eddig volt, és mindez rólad beszéljen, rád mutasson. Kérünk, szólj most hozzánk hatalmasan a te ígéd által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliuma 7. fejezetének 18. versétől a 23. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje Lukács evangéliuma 7. fejezetének 18. versétől szól most hozzánk. Jánosnak mindezt hírül vitték a tanítványai. Ő pedig magához hívott kettőt a tanítványai közül, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor azért azok a férfiak odaérkeztek, azt mondták, keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Abban az órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, különféle bajokból, gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza szemevilágát. És Jézus így válaszolt nekik, menjetek és adjátok hírül Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok visszanyerik látásukat, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Keresztelő János van előttünk és két tanítványa, akiket megbízott azzal, hogy menjenek el Jézushoz, keressék meg, és kérdezzék meg őt, hogy ő-e az eljövendő, vagyis ő-e a messiás, hogy valaki mást várjanak. És mindez azért történik meg, mert keresztelő János börtönben van. Heródes letartóztatta, hiszen János nagyon erősen és határozottan képviselte Istennek az akaratát, törvényét, és rámutatott arra, hogy amit Heródes király tesz, az Isten szemébe bűn. Heródes ugyanis elszerette a testvérének a feleségét, tehát a sógornőjét, és azzal élt együtt. És János megmerte mondani, hogy ez Isten szemébe bűn. Ez így nincs jól. Ezt rendezni kell. Meg kell szakítani ezt a kapcsolatot. És ugye Heródesnek nem tetszett, de különösen ugye a feleségének nem tetszett, és mindent megtettek azért, hogy Jánostól megszabaduljanak. És tulajdonképpen ebben is látjuk, hogy János mennyire nagy személyiség volt. Mennyire tényleg csak Isten tartotta a szeme előtt, csak arra figyelte, amivel Isten őt megbízta. Mert egy király elé oda mert állni, és megmerte mondani, hogy ez így nincs jól. Nem arra várt, hogy majd a király ugyan hogy fog megjutalmazni, milyen fizetéssel kínál meg. Mert ugye az Ószövetségben sokszor olvastunk arról, hogy voltak proféták, akiket a király tartott el. Udvari proféták. De ez azt is jelentette, hogy ezek a proféták ki voltak szolgáltatva, azt kellett mondani, amit a király elvárt tőlük. Ugye Aháb királyról van ilyen történet, hogy ugye elmegy hozzá Jósafát, aki rokona volt, és azt mondja neki, hogy ide figyelj, rokon, gyere el velem háborúzni. És akkor Jósafát mindjárt rávágja, hogy persze, megyek veled, de aztán eszébe jut, hogy ez így nincs jól. Meg kellene kérdezni Isten, hogy mit szól ő ehhez? Akarja-e, hogy mi háborúzzunk? És akkor javasolja Ahábnak, hogy kérdezzék meg a prófétákat. És akkor előáll rengeteg proféta, és azt mondják, menj király, mert Isten megárt téged, győzelmet ad neked. És gyanús lesz Jósáfátnak ez a nagy egyetértés a proféták között, és megkérdezi, hogy nincs még valami más proféta is? És akkor a király így szól, hogy de igen, Mikeljáhu, de ő mindig rosszat profétál nekem. Ugye az a rossz az azt jelenti, hogy nem vele ért egyet. Nem neki ad igazat, hanem mindig Isten akaratát közvetíti. És általában azokat a prófétákat nem szerették. És így jár János is, megmondja Isten akaratát, és Heródes reakciója, börtönbe kell vetni. Másrészt majd látjuk, hogy tovább is mennek, mert a feleségének ennyi nem elég, és majd megöletik Jánost, fejét vétetik. Jelen pillanatban a börtönben van, és el van zárva attól, hogy személyes kapcsolatba kerüljön Jézussal, de a tanítványai viszik neki a híreket. Ott van a börtönben, és a tanítványain keresztül informálódik. Már várja, hogy valami történjen, hisz nem sokkal korábban jött Jézus, megkeresztelte ott a Jordánnál, bemerítette, és akkor azt hallotta, hogy a mennyből, hogy Isten mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jánosnak volt az a kijelentése Istentől, hogy hát íme az Isten báránya, és ő úgy értette, hogy ez a bárány majd jön és uralkodik, átveszi a hatalmat, és figyelt, hogy mikor fog ez megtörténni. A tanítványairól pedig azt olvassuk, hogy mindezt hírül vitték Jánosnak. De mit vittek neki hírül? Milyen eseményről tudósítottak, ami arra késztette Jánost, hogy Jézushoz küldjön embereket egy ilyen kérdéssel, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. Mert ez a kérdés azt jelenti, hogy elbizonytalanodott. Előtte határozott volt, úgy látta, hogy Jézus a messiás, hiszen úgy prédikált, hogy majd utánam jön, aki nagyobb nálam, még a sarulja a szíját se vagyok méltó, hogy megoldjam, tehát még a rabszolga munkáját se végezhetem el rajta, mert ő annyival nagyobb nálam. És most elbizonytalanodik. Mi bizonytalanította el Jánost? És milyen a mi hitünk? Nem bizonytalanodunk el mi is, amikor látjuk, amik történnek a világban, és tulajdonképpen ezt a bizonytalanságot fejezi ki, amikor az emberek azt kérdezik, hogy hol van ilyenkor az Isten, miért engedi az Isten, miért történhet ez meg. Tehát Jánosban van egy bizonytalanság, de mi váltotta ezt ki? Milyen hírt vittek a tanítványai a börtönbe? És hogyha most kicsit félretesszük a Bibliának a számozását, beosztását, fejezet címeit, és próbáljuk a 7. fejezetet elejétől fogva egybe olvasni és egy történetnek venni, mint ahogy azt eredetileg Lukács leírta, ugye ő egy történet folyamként írta le az egész evangéliumot. Nem ő osztotta be fejezetekre, nem ő adta neki a címeket, ezek sokkal, de sokkal később keletkeztek. A fejezet címeket a 12. századba adták, a versszámozást pedig majd csak a reformációt követő évtizedekben. Tehát ez egy összefüggő történet volt, hogy János leírta. És ha így figyeljük, akkor látjuk, hogy két történet van, két esemény van ezelőtt. Az egyik, amikor Jézus a Kapernaumi százados szolgáját meggyógyítja. Ez a Kapernaumi százados egy római ember, egy római katona, Kapernaum római parancsnoka, János szemszögéből ellenség. Ugye a rómaiak ellenségek, leigáztak, uralkodnak fölöttünk, és pontosan ezért várja a messiást. Mert az ő látása szerint a messiás feladata ebből a rabszolga létből, az elnyomásból való felszabadítás. És erre most mi történik? Jézus az ellenségnek szolgál, az ellenséggel jót tesz. Egy rómaival jót tesz. És ez nem fér bele Jánosnak a gondolkodásába. Ugyan, nem jót kell velük tenni, ki kell őket zavarni. De olyan jó látni azt, hogy Jézus mindig összhangban van azzal, amit ő tanít. Összhangban van a saját tanításával, Isten akaratával, és nem az emberek elvárásával. Tehát Jézus soha nem arra figyelt, hogy mit várnak el tőle. Ugye ő nem azon dolgozott, hogy úgy kell magamat bemutatni az embereknek, hogy megválasszanak messiás királynak. Tehát ő soha nem a külső dolgokra figyelt. Nem népszerű akart lenni, hanem mindig azt tette, amit az atya rábízott, elvárt tőle, és ezek gyakorlatilag jelek voltak, amikből fel kellett ismerni, hogy ez a Jézus valóban az élő Isten fia. Tehát meggyógyítja ennek a századosnak a szolgáját, vagyis éli, amit hirdet, mert mit mond Jézus a hegyi beszédben? Hogy azt mondom nektek, ugye megmondatott a régieknek, gyűlöljétek ellenségeteket, én pedig azt mondom nektek, imádkozzatok értük, tegyetek jót azokkal, akik átkoznak benneteket. És Jézusnál ez nem olyan volt, hogy ez egy prédikáció, elmondtam valahol, befejezem, és aztán ütöm az ellenségem. Ugye sokszor pontosan ez a baja, ugye a úgynevezett kereszténységnek, hogy elmondjuk a szép beszédet, azt egészen másképp cselekszünk. Hát Jézus nem indult el gyűlölni azt, akit elvártak, hanem ment, és azt mondta, hát ha arról beszéltem, hogy tegyetek jót az ellenséggel, akkor megyek, és jót teszek a százados szolgájával. Aztán látjuk, hogy nem is kellett bemenni a házába, mert ez a százados nagyobb hittel rendelkezett, mint ugye a zsidók. Ez a százados hitte, hogy Jézusnak olyan hatalma van, hogy azt mondja a betegségnek, hogy menj és eltávozik. És Jánosnak a tanítványai ezt látták, aztán mentek tovább Jézussal, aztán pedig azt veszik észre, hogy Jézus egy halott fiút támaszt fel. És ez eljut Jánoshoz, és azt mondja, hogy hát ez valahogy nem passzol bele az én elképzeléseimbe. Hát most nem arra van szükség, hogy halottakat támasszon föl, és nem a rómaiakkal kell jót tenni, hanem itt fegyverrel kell valamit tenni. Ön tipikus emberi. Amikor nem tudjuk megoldani az életünket, nem tudunk változtatni, akkor valamit erővel akarunk megoldani. Mert többek közt az is benne volt, hogy János azt várta, ha Jézus a messiás, akkor őt is kiszabadítja a börtönből. És mivel ez nem történt meg, Jézus nem gyűjti a hadsereget, nem veszi maga mellé, ugye nem csinál egy nagy szabadítást. Ugye emlékezetes 1848-ból, ugye mi történt, kiszabadították Táncsicsot, és mennek. Ez nem történt meg keresztelő idejében. Nem jön Jézus egy sereggel, hogy kiszabadítunk, és megyünk a rómaiak ellen. És ez elbizonytalanítja. És szabad nekünk végig gondolni, hogy mi az, ami elbizonytalanít Jézussal kapcsolatban. Mi az, amit vártunk. Milyen területen akartam én őt magamhoz, az elképzeléseimhez igazítani. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. És tényleg végig kell gondolni így karácsony előtt, hogy én mit is várok. Mit jelent nekem karácsony, mit várok én tőle, mit várok ebben az ünnepben. Lehet, hogy ma azt is fel kell tenni, hogy várok-e én egyáltalán valamit. Várok-e valamit? Ha igen, mit? János evangélium 5. fejezetében olvassuk, amikor Jézus elmegy a Betesda tó partjára, és látott sok-sok beteg, magára hagyott embert, akik nem tudnak már az életükön változtatni, és azt olvassuk róluk, hogy várták a Betesda tavának, a víznek a megmozdulását. Ők egy víz megmozdulását várták, miközben már ott volt a megváltó. Ott van Jézus, de ők még mindig arra várnak, hogy majd a víz mozdul meg, majd valaki először belemegy és meggyógyul, és nem veszik észre, hogy aki az életüket meg tudja gyógyítani, aki ki tudja őket onnan hozni, és más irányba tudja segíteni, az ott van köztük. Már nem a vízre kell várni, hanem oda kell menni Jézushoz, szabad segítségül hívni. Mit várok én? Mit várok én karácsonytól? Eljutott-e már odáig ennek az ünnepnek a lényege, hogy várom a fiút? Ugye tulajdonképp ugye azt ünnepeljük, hogy megszületik Jézus. Eljön az Isten fia. Erről szól. És a advent befejező szakaszában még erőteljesebben kellene arra készülni, hogy eljön a fiú. Mi már nem egy kisgyermekre várunk, hanem arra a Jézusra, aki felnőtt, aki azért jön, akit azért várunk, hogy a békességet hozzon az életünkbe. Hogy egymáshoz oda vezesse azokat, akik nem találják meg egymás felé az utat. Aki azért jön, hogy megszabadítson a bűn nyomorúságából. Hogy már nem kell úgy élnünk, várni a víz megmozdulását, hanem már úgy lehetünk jelen, hogy tudjuk, hogy változhat az életünk. Ugye akik ott voltak a Betesda partján, azok úgy voltak ott, hogy csak egy ember élete változhat meg. Egy ember lesz, aki elsőként bemegy, és utána itt hagyhat mindent, és elkezdhet másképp élni. Hogy minőségileg másabb lesz az élete. De hogy itt van Jézus, az azt jelenti, hogy mindenki számára adott a lehetőség. Csak oda kell menni hozzá. Vagy eszembe jut, hogy amikor a Ben Hur című filmben Ben Hur ott van a gályán, és egy nagy csatára készülnek, és a flotta parancsnoka, a római tiszt megkedveli Ben Hurt, és hogy ott vannak a hajónak a mélyében, ugye hozzá vannak láncolva a hajóhoz és az evezőhöz, és a flotta parancsnok tudja, hogyha összeütköznek az ellenség hajójával, léket kap a hajó, és bezúdul a víz, és minden rabszolga meg fog halni, aki ott van. És akkor kiadja a parancsot, hogy a Ben Hurnak a láncát nyissák ki. És akkor jön az ellenséges hajó, belejük megy, összeütköznek, akkor Ben Hur észreveszi, hogy hát szabad a lánc, szabad vagyok. És ahogy jött a víz, föl tudott állni a helyéről, és elment. Mert élni kell a lehetőséggel, élni kell azzal, hogy valaki kinyitotta a rabláncot. Valaki szabaddá tett, és sokszor a hívőknek is az a problémája, hogy úgy élnek, mintha még rabok lennének. Szabadok vagyunk. Jézus valami csodálatos dolgot végzett, nem azt, amire várunk, hanem az ördög rab igája alól szabadított föl, de ki kell lépni a szabadba, ott kell hagyni a fogvatartásunk helyszínét, és úgy mehetünk tovább. Tehát elmondják Jánosnak, amit látnak, János pedig úgy reagál, hogy bizonytalan, de még elküld két embert Jézushoz, és fölteszi a kérdést, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Menjetek, kérdezzétek meg, és ez pozitívum Jánosnál, hogy nem csalódik azonnal, nem mondja azt, hogy a hírek nyomán, hogy jó, akkor én befejeztem, lehet, hogy tévedtem, rosszul értettem, hogy Jézus a messiás, és keresek valaki mást. Figyelek tovább. Hanem mielőtt ezt a döntést meghozná, oda küld Jézushoz. És ez egy példa lehet számunkra, amikor elkeseredünk, amikor nem látjuk a kiutat, amikor kétségeink támadnak, akkor ne adjuk föl a hitünket. Akkor ne azt mondjuk, hogy jaj, hát minek olvastam én a Bibliát? Vagy minek jártam Isten tiszteletre? Nincs is semmi értelme. Hanem azt mondom, na még újra fölkeresem. Megkérdezem Jézust. Tehát ez egy fontos üzenet. Kérdezzük meg Jézust. Abban a dologban is, amit nem értünk, hogy miért úgy van. Vagy amikor el vagyunk keseredve, mert valami nem az szerint alakult, ahogy szerettük volna. Tehát mennek, és ez a kérdés, te vagy-e, vagy mást várjunk. És itt hangsúlyos az, hogy valaki mást. Mást, aki majd beteljesíti az álmaimat. Aki az szerint fog táncolni, ahogy én fütyülök. És hányszor ott van, hogy mindig valami mást akarunk. Mást várunk, mástól várjuk az életünk megjavulását, és nem Jézustól. Elmennek a tanítványok, elmondják Jézusnak, amit rájuk bízott a mesterük. És azt olvassuk, hogy Jézus végzi a feladatát, sokakat meggyógyított betegségekből, különféle bajokból, gonosz lelkektől. Tehát Jézus nem az elvárásokra koncentrált, hanem a bajban, a nyomorúságban élő emberre. Hát ezért jött. Ezért küldte őt el az atya, mert látta, hogy az embert a gonosz becsapta, tönkretette, és jött Jézus, hogy amit a gonosz az ember életében tönkretett, azt ő megjavítsa, helyreállítsa. Persze ehhez az kell, hogy életünk romhalmazát vigyük oda. Mindent, amivel mi nem boldogulunk. Vigyük Jézushoz. De mikor visszük? Ha ott a hit a szívünkben. Ha hiszem, hogy ő tud rajtam segíteni. Mert ezek a vakok, sánták, leprások, süketek, ezek mentek. Mert hallottak Jézusról, és reménység gyúlt a szívükben. Ahogy Pál írja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Jézus hirdette Isten országát, ezek elmentek, hogy hallgassák, és a hallgatott ige az hitet hozott létre a szívükben. Ugye vannak emberek, akik azt mondják, nem tudok hinni. Vegyük kézbe a Bibliát. Kezdjem olvasni, vagy kezdjem hallgatni az ige hirdetést, vagy olvasni olyan könyveket, amik az Isten igéjét tárgyalják, az Istentől való üzenetet próbálják közvetíteni, mert hallani kell. Az Isten igéjének hallása nélkül nincs igazi biblikus hit. Persze hinni lehet sok mindenbe, mert valahol ugye az is hit, hogy beülök az autóba és hazaérek. Az is hit. Sok minden hit. Kérdése, de ez nem a biblikus hit. Ez nem megmentő hit. A megmentő hit az Jézusra irányul, és ezt Isten ajándékozza az ige hallgatásán keresztül. Tehát ezek az emberek jöttek, és aztán hitték, hogy Jézus nagyobb az ő betegségüknél, problémájuknál, meg tudja tisztítani, gyógyítani őket, vissza tudja adni nekik a látásukat. És ez, amikor megtörténik, ez mind jel a mások számára. Aki most van ott először és hallgatja Jézust, az jel, hogy nézd, hát a vak lát. És ki tudja ezt megtenni? A Messiás. Eszükbe jut, hogy az Ószövetségben Isten kijelentette, hogy elküldi majd a szabadítót, aki, ha eljön, akkor leprások megtisztulnak, vakok visszanyerik a látásukat, és most ez történik. És ha Jézus erre képes, azt jelenti, hogy benne Isten van jelen. Tehát Jézus végzi a maga munkáját, és amikor fölteszik neki János kérdését, akkor nem a kérdésre válaszol. Nem kezdi el megmagyarázni, hogy igenis én vagyok, akit vártok. Én vagyok az, akinek el kellett jönnie. Még csak bibliai idézeteket sem hoz elő. Nagyon érdekes. Amikor a sátán támadja a pusztában, kísérti, akkor mindig igével válaszol. És most itt nem igét idéz Jánosnak, hisz tudja, hogy János nagyon jól ismeri a Bibliát, hanem mit mond? Menjetek, adjátok hírül Jánosnak, amiket láttok és hallotok. És ez nagyon fontos üzenet. Ott vannak Jánosnak a tanítványai, és látják munkában Jézust. Látják, ahogy meggyógyulnak emberek. És azt parancsolja Jézus, menjetek és adjátok hírül, amit láttok és hallotok. Hát ez a bizonyságtétel. Nem azt mondja, hogy nem egy prédikációt mond el nekik, hogy na majd ezt mondjátok föl Jánosnak. Vagy ezt kerest ki az Ószövetségből, hanem amit ti is láttok, amiről meggyőződtetek. Hát látjátok, mi történik, és ezt mondjátok el. És ugye, ha ezt elmondták, és János hallotta, akkor végig kellett gondolni. Hát engem is Isten küldött. Tőle kaptam az elhívást, hát már születésem is csodás körülmények közt ment végbe. Apám, anyám azt hitte, hogy nem lesz gyermekük. Idősek voltak, és megkaptak engem. Egy angyal hirdette a jövetelemet. Aztán kint voltam a pusztában évekig. Figyeltem Istenre, és Isten mondta, hogy na most már menj, szólj, merítsd be a bűneiket, megbánókat. Isten küldött. De én nem tudom a vaknak visszaadni a látását. A prédikációmra emberek megtértek, megvallották bűneiket, vállalták a bemerítkezést, de nem tudtam őket meggyógyítani. És itt vannak, elmondják a tanítványaim, hogy Jézus körül mi történik, hogy megteszi azt, amire én képtelen voltam. Nem tudjuk, hogy végül János mit kezdett ezzel. Elég volt-e neki? Megerősödötte a hite? De benne van itt egy útmutatás, hogy igen, mindig a hívőknek, a tanítványoknak ez a feladata, hogy add hírül, amit láttál és hallottál. Minden embernek nem kell prédikálni, de kell bizonyságot tenni. Azért vagyunk, hogy mondjuk el, amit az Isten elvégzett az életembe, amit megtapasztaltam. Hogy merjem elmondani, hogy kicsoda nekem Jézus. Hogy merjem megvallani azt, hogy igen, valamikor én is ilyen gonddal, bajjal küszködtem, de kerestem Jézust. És rátaláltam. És egész más irányba indult az életem. Megtaláltam Jézust. Megtaláltam az Isten fiát. És van békességem, bűnbocsánatom, üdvösségem, új látásom. Most már vele vagyok. Most már nem félek, mert hozzá tartozom. Övé az életem. Igen, tehát nagyon lényeges, hogy ma legyen élő tapasztalatunk. És azt mondjuk el. De sokszor azért nem kell akár a következő generációnak is a hit, mert nem arról hallanak, hogy az előttük levőknek az életében hogyan nyilvánul meg az Isten hatalma, hanem csak azt mondja, hát menjetek ti is, hát ez a hagyomány, mi keresztények vagyunk, ne adjátok föl őseitek hitét, menjetek a templomba, csak éppen nem hallják azt, hogy igen, de ti mit láttatok? Mit hallottatok? Mit tapasztaltatok meg? Ez nagyon fontos. fontos, igen, az Isten igéjét megismertetni, elmondani, miről van szó, de ez akkor lesz erőteljes, hatékony, hogyha saját tapasztalatot is bele tudunk tenni. Ha el tudom mondani, hogy nekem kicsoda Jézus. Ha bizonyságot tudok arról tenni, hogy életemben, életemnek egy pontján egyszer csak megláttam, hogy ő Istennek a fia, ő a megváltó. Fölismertem, hogy értem halt meg a kereszten. Megláttam, hogy én elveszett ember lennék, ha ő nem hal meg. De kinyújtja felém a kezét, és fölemel. És ezt elmondják. Nem tudjuk, János hogy reagál, de elmondták, tovább vitték a üzenetet. És ugye ez azért egy óriási hír volt, hogy a vakok visszanyerik látásukat, sánták járnak, leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, halottak feltámadnak. Tehát ezek hatalmas csodák, olyan dolgok, amiket bárki nem tudott megtenni. És ebből megértették az emberek, hogy ha valaki ezeket a csodás dolgokat végrehajtják, vagy végrehajtja, az lesz a messiás. Az lesz, akit Isten megígért, hogy legyőzi a gonoszt. De Jézus arról is beszélt a tanítványoknak, hogy vigyázzatok, mert az utolsó időkben bizony előjönnek olyanok, akik azt mondják majd, hogy mi vagyunk a Krisztus. Mi vagyunk a megváltó, mi vagyunk az Isten, jeleket és csodákat tesznek. Hát gondoljuk meg, amit itt most láttak János tanítványai, hát ezt sokan megtapasztal, és azt mondja, hát az ember is megcsinálja. Hány ember mondja, elmegyünk az orvoshoz, látunk. Elmegyek az orvoshoz, rendben jön a lábam, a kezem. Új szívet kapok, új vesét. Vigyázzatok, nehogy azt higgyétek, hogy a új tudomány a messiás. Hogy a korotok embere lesz a messiás, és már nincs szükségetek Istenre. Nagyon nagy a veszély. Az ember azt mondja, minek? Minek keresnén én Jézust? Régen élt a Biblia egy letűnt kornak a terméke. Hát itt van ma. Mindent megad nekem az ember. Vigyázzon. Mert az ember soha nem lesz Isten. És a bűneinket megbocsátani. A lelkünket rendbe rakni. Csak is Jézus tudja. Újjátenni a szívünket, új természettel megajándékozni, és örök életet csak is ő tud adni. Csak is ő. Mondhat az ember bármit, de lássuk meg, hogy örök életet csak Jézus tud adni. És ami fontos, igazi változást is csak ő tud adni. Mert lehet, hogy eljut oda az ember, hogy ami itt le van írva, hogy a vakok visszanyerik látásukat, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, de azt nem tudja megtenni az ember, hogy belőlről alakuljon át valaki. Azt nem tudjuk megtenni, hogy kikerüljön a szívünkből a bűn, ahhoz Jézus bűntörlő vérére van szükség. Tehát az ember sok mindent meg tud tenni, sok mindent elérhet, de hogy az ember a maga valójában újjá legyen, hogy úgy kezdjen el élni, hogy már nem a bűn irányítja, vagyis már nem tesz rosszat se önmagának, se a másiknak, hanem már a szeretet árad belőle, már nem gyűlöli a másikat, hanem jót tesz érte, ehhez újjá kell születni. És ezt a születést az Isten szent lelke tudja végrehajtani Jézusért bennünk. Adja az Úr, hogy úgy tudjunk karácsony felé haladni, hogy mi fölismertük, rá van szükségünk, őt várjuk. nem másba reménykedünk, nem máshonnan várunk segítséget, hanem egyedül Jézustól imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy azért jöttél el ebbe a világba, hogy gyógyuljon az életünk, testben és lélekben is, és elsősorban felnyíljon a szemünk, lelki látásunk legyen, ha esetleg már elvesztettük a fizikait, de lássunk úgy, mint Bartimeus, aki még vak volt, és látta benned, hogy te vagy az eljövendő, te vagy a Dávid fia, te vagy az Úr, és kiáltott, és kérte, hogy könyörülj rajtam, és hitte, hogy te meg tudod adni neki a testi látást is. Hát adj ilyen látást nekünk, hogy Urunk, ne csecsemőt lássunk benned, ne úgy álljunk meg karácsonykor előtted, hogy egy régi eseményre emlékezünk, egy nagyon szép hagyományra, hanem Uram, úgy legyünk jelen, hogy látjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, hogy fölismerjük, hogy te szabadító Isten vagy, és különösen segítsd meglátni, hogy rád van szükségem és szükségünk mindannyiunknak. Igen, sokat fejlődött a világ, rengeteget adott nekünk a tudomány, de Uram, ettől függetlenül te vagy egyedül az Isten, és mindez, ahova eljutunk, ez a te ajándékod, hogy megkönyörülsz, hogy sok mindenre rájöjjünk, sok mindent meg tudjunk oldani, de könyörülj rajtunk, hogy ez ne elszakítson tőled, ne hamis Isten hit felé tereljen, ne önmagunkat magasztaljuk, hanem alázattal boruljunk le, adjunk hálát, vagy kiáltsunk segítségért, és dicsérjünk téged, Jézus, hogy hajlandó voltál emberré lenni, hajlandó voltál eljönni egészen az istállóig, a jászolbölcsőig, és hajlandó vagy megszületni a mi szívünkben is. És add, Uram, hogy szembesüljünk önmagunkkal, és kiáltsunk hozzád. Kérünk, könyörülj, hogy így tudjunk karácsonyba fordulni, és azok, akik még bizonytalanok, hadd éljék át a veled való áldott találkozást, adj személyes megtapasztalást a te hatalmadról, és add, hogy felszabadulhassunk a gonosz uralma alól, hogy téged dicsőítsen az életünk. Kérünk így a betegekért, az egyedül élőkért, Uram, add, hogy hozzád kiáltsanak, mert te ma is meghallod a kiáltásunkat, és ma is megtörténhet mindaz, amiről János szolgái beszámoltak a gazdájuknak. Igen, ma is visszanyerhetjük a látásunkat általad, ma is meggyógyulhatunk a bénaságunkból, ma is újjá lehet az egész életünk, és add ezt a hitet a szívünkbe. Könyörülj, hogy vegyük kézbe az igédet, mert a hit a te igéd hallása, olvasása által jön létre a mi szívünkben. Kérünk így a családokért, fiatalokért, gyermekekért, egyházunkért, népünkért, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen.